iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Ha jól emlékszem, a múlt héten beszéltünk pont arról, hogy a Microsoft mesterséges intelligencia részlegének vezetője Mustafa Szulajmán azt nyilatkozta, sarkítok, gyorsítom és rövidítem a dolgot, de hogy ami a neten van, azt használhatjuk, és ami a neten van, mármint, hogy a Microsoft és az AI tréningelésre használhatjuk, vagy is arra is használhatjuk, és azért ez így nekünk a Petivel múlt héten egy kicsit felszaladt ettől a szemöldökünk, és hát nagyon sokan gondolják azt, hogy ez nem feltétlenül van így, de közben kiderül, hogy tök jó, hogy vannak szakemberek a világon, akik ezzel is foglalkoznak, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megkérdezzük dr. Círiák Nagy Ágotát, aki szerzői és ipari jogra szakosodott, és azon belül is márkanév, termék és tartalom védelemre specializálódott, és az utóbbi években nagyon-nagyon komolyan foglalkozik az AI-jal, és annak kapcsán nagyon-nagyon sok jogi aspektussal, de gondoltuk, hogy akkor megkérdezzük Ágotát, hogy egyrészt ez van-e, és hogyha nincs, vagy ha van, akkor hogy állunk ezzel a szerzői jogi kérdéssel, mert hogy ez mindig felszokott nálunk merülni, hogy amit az AI-jal alkotunk, vagy amit mi alkotunk és odaadunk az AI-nak, és azzal mondjuk tréningeli a Microsoft, vagy az OpenAI, vagy a Google, vagy bárki, azzal mi a helyzet? Szia Ágota, örülünk, hogy itt vagy.
Szia Gábor, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. A kérdéseid azok nagyon jók, de hogy alapvetőleg szerintem egy picit induljunk el onnan, hogy hogy kell ezt az egészet elképzelni. Így, hogy a mesterséges intelligenciát és ezeket a különböző technológiákat a jog hogyan próbálja szabályozni. Nem új keletű egyébként a kérdés, hát majdnem ugye egy gyerek felcseperedett már annyi ideje, mert körülbelül 20 éve tárgyalják az Európai Unióban ezt a kérdést, hogy mi van a szerzőjogokkal, platformmal, tartalomszabályozással és most a mesterséges intelligenciával. Ugye van most már egy mesterséges intelligenciás irányelvünk, de ennek egyébként kiegészítő plusz rendeletei és irányelvei, amik ezekre vonatkoznak. Ezeknek nem csak szerzőjogi, hanem nagyon-nagyon sok más aspektusával is foglalkoznak ezek a jogszabályi normahelyek, amiknek többsége egyébként implementálásra fog kerülni az összes országban, anélkül, hogy egyébként látnánk erről törvényhelytervezeteket. Valahonnan onnan kéne elindulni ebben az egész kérdésben, mert hogy ugye van egy input, meg egy output része ennek a történetnek, tehát ugye amikor promptolunk, meg akkor, amikor ugye kiesik a végén valami, amit ugye most mindegy, hogy egy nyelvi modell ad nekünk, vagy egészen más program. És azt kell megérteni, hogy az alapvető szerzői jog az úgy gondolkozik ebben az egészben, hogy vannak a személyhez fűződő jogok, ezt téged úgy illetnek meg, mint alkotók, és vannak ugye vagyoni jogok, amik már a szerzői műnek a gazdasági hasznosítási kérdéseivel foglalkoznak. Na most maga a szerzői jog az egyébként is ugye a kreatív emberi egyéni gondolkodást védi. Ugye azért nem tudsz rá egyébként tulajdonjogot szerezni, hogyha mondjuk elmész egy grafikushoz, vagy elmész egy fotóshoz, vagy mit tudom, valaki csinál neked egy honlapot, mert hogy az ő egyedi kreatív meglátás módja az, amit te valójában megveszel. Tehát, hogy az, ami ugye, amiben benne van az ő személyisége, amitől az eredetivé válik, ugye szerint az egyéniség is eredetiség, és azért nem tudsz érte vételárat fizetni, vagy mondjuk mit tudom, bérleti díjat, hanem használati díjat csak, mert ez nem eladó. Tehát, hogy ezt nem lehet eladni, mert ez olyan, mint hogy a személyiségét akarnád megvenni valakinek. De ha innen elindulunk, akkor ugye van a másik lába a történetnek, ami már a gazdasági hasznosítási kérdéseivel foglalkozik. Az az, hogy ezt lehet többszörözni, terjeszteni, mit lehet vele csinálni egyáltalán. Ugye ilyenkor kezd el dinamikusan megjelenni a szerzői mű a gazdasági életben, és pénzt termelni ugye az adott felhasználónak. És ennek van egy olyan rétege, amit úgy hívunk, hogy átdolgozáshoz való jog. Ez az átdolgozáshoz való jog, ez azt jelenti, hogy hogyan módosíthatom én a szerzőnek az eredeti művét, mi az, amire kaptam jogokat, és ez a fajta átdolgozás az, ami történik, amikor te promptolsz. Tehát, hogy ugye azt kéred gyakorlatilag mondjuk egy ChatGPT-től, vagy egy Midjourney-től, vagy mondjuk egy Dolly-tól, hogy hozzon neked létre valami olyan tartalmat, amit egyébként ő megtalál valahol az interneten, és gyakorlatilag elvonja belőle azokat az információkat, amit a prompt segítségével megadsz. Tehát nem az van, hogy te azt mondod, hogy mit tudom én, keressen egy macskát, aki ül a, nem tudom, az asztal közepén, hanem ő elkezd macskákat keresni, és elkezdi leszűkíteni arra, hogy az asztal közepén ül.
Akkor ez olyan, mint Jamaikában a szelektorok vagy a DJ-k, akik meglévő dolgokból, meglévő zeneszámokból dolgoznak, és abból valami újat alkotnak, mert nem zeneszámonként, de összességében az a mix, vagy az a buli, vagy az a parti sorozat, az attól lesz egyedi, ahogy az a DJ összeválogatja a zenéket.
Így van, amit mondasz. Na most ugye egyébként pont volt egyébként AI kapcsán, például Eminemnek volt a David Guettával, például volt az egyik koncerten, Eminemnek bejátszotta egyébként a My Name Is részét, és akkor ugye ez beledolgozta, és akkor ott már felvetődtek ilyen szerzőjogi kérdések, majd pont David Guetta mondta egyébként tavaly novemberben, hogy ő is AI-t használt, arra, hogy azt a zenét egyébként létrehozza. És ez azért nagyon érdekes egyébként ilyen szempontból, mert hogy felmerül az a része, hogy például mi az, hogy idézés. Tehát, hogy ugye a jog ismeri azt a részét, amikor csak bizonyos, tehát egy kurtafarki részét használom föl bizonyos szerzői jogoknak. Tehát amikor nem a teljes tartalmáról van szó, tehát nem egy átdolgozás van, nem egy átvétel van valamiből, és mondjuk nem vélemény céljából írsz róla, amit tudom én, egy kis eszét, hogy mi a véleményed Eminem munkásságáról, hanem amikor ezeket idézed. És itt is van egyébként elég komoly félreértés abban, hogy akkor ez mikor ingyenes, mikor szabad ez a felhasználás, mikor nem kell az engedélyét kérni. Azért ugye meg kell álljunk olyan szempontból, hogy egészen más, mondjuk az amerikai jog, meg a kontinentális szerzőjogi rendszerben, mondjuk teljesen más a Szaúd-Arábiában vagy Kínában, de hogyha így nagyon átlagból veszük ezt a dolgot, akkor úgy kell megközelíteni, hogy a szerzői jog magát a promptolást, az valójában egy átdolgozási tevékenységnek gondolja. Amikor ez az egész felmerült, akkor azt kell tudni róla, hogy nyilván a gazdasági hasznosítási lehetőségét az AI-nak egészen más dologban találták meg, és az eredeti cél az volt, hogy ilyen kutatásfejlesztési projektekre akarták ezt ráengedni, tehát, hogy legyenek önvezető járművek, nem tudom én, robotok, akik nem tudom én a logisztikában segítenek, orvosi kutatások. Tehát, hogy az volt a lényege, hogy az adatbázisokban való kutatási bányászati tevékenységét valahogy próbálják meg minél jobban szélesíteni, hiszen össztársadalmi érdek az, hogyha már van egy ilyen gyakorlatilag találmány, vagy így mondjam, ahogy működik maga mondjuk egy nyelvi modell, vagy bármilyen más AI, akkor azt lehessen az ember fejlődésre felhasználni. Na most azt azért tudni kell, hogy azért ez, amit mi most használunk, ez azért nem egy új keleti dolog. Tehát már az 50-es években is ezt ismertük, sőt az Enigmának a megfejtéséhez is hasonló logikát követtek. Tehát, hogy azért ezt leginkább ilyen hadiparban, meg vadászatban, tehát, hogy alapvetőleg ilyen állami szerveknél, hogy így mondjam, így használták ezeket a technológiákat. És amikor ez kikerül gyakorlatilag ipari hasznosításra, meg ugye ezek a titkok, ezek ugye Amerikában alapvetőleg egy idő után eljárnak, akkor ezeket meg lehet venni, vagy lehet erre ugye igényt tartani, tovább lehet gondolni, és ebből születnek ezek a különböző AI-ok.
Ha 50 éve van az alapelve ennek az egész dolognak, mert mindig azt szoktuk mondani a Petivel, hogy az a baj, hogy a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy azt a jogalkotás vagy a szabályozás követni tudná. Tehát mire végigérnek valaminek a kivizsgálásának, meg jó körbenézésének, mert úgy kell, tehát hogy nem lehet csak úgy azt mondani, hogy ja, akkor ezt csináljuk, addigra már messze fényévekkel tovább tart az a technológia, amit elkezdtek vizsgálni. És értem, és erről szerintem beszéljünk is, hogy nem az lett az az AI, amit az 50-es években, tehát nem pontosan úgy használjuk most, és nem az lett a vége, amit akkor gondoltak, de hogyha ez ennyire régen, tehát 70 éve már ez benne van a oké, hogy csak az állam, meg a nem tudom én, az olyan jogalkotók, meg a szabályozás tudatában, akkor miért ennyire lassú ez most, hogy engem Fekete Gábort megvédjenek attól, hogy ellopják az arcomat, hangomat, stb., mert majd erről is beszélünk egy picit.
Az a nagyon nehéz benne, hogy amikor jogszabályokat alkotnak az Európai Unióban, akkor 27 tagállamnak össze kell tudni egyeztetni a gazdasági, politikai és alapvető dogmatikus elveit. Ugye egészen másképp működik ez Amerikában, ahol mondjuk a Chicago-i versenyiskolának az az egyértelmű cél, hogy utálunk a vízüzön. Tehát előre az innovációnak, előre a versenynek, aztán majd valahogy majd összekapkodjuk a szálakat, hiszen ott ugye precedensértékű jogrendszer van, tehát ha egyszer kiborul a Biblia, akkor azonnantól kezdve mindenkire érvényes lesz. De az európai jogi szabályozásban azt kell megérteni, hogy itt nagyon komoly elvek és gyökerek mentén halad a polgári jog, a büntető jog és nagyon sok minden más, ugye inkább preventív jelleggel gondolkozik, de mégis inkább az emberi, európai, akár keresztény értékek azok, amiket próbálnak megvédeni. Ugye így jönnek azok az alkotmányos alapjogok, amiket biztos mindenki ismer, mint a tulajdonhoz való jog, a vállalkozás szabadsága, a névválasztáshoz való jog, a házasságkötéshez való jog. Ugye van egy csomó ilyen alapjogunk, és ezek az alapjogok között egyébként egyik a szerzői jog, tehát az, hogy a te szellemi alkotásod az meg legyen védve. És amiben nincsen egyetértés, nagyon sok minden másban egyébként egyetértés van, de amiben nagyon nehéz az egyetértést szintetizálni a különböző államok között, az, hogy az európai jogrend ehhez kötődik. De nehogy azt higgyük, hogy a 27 tagállam egyben egyetért. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük mondjuk a kiberbűnözés részét, ami szintén ugye AI-jal is néha vezérelt, akkor például abban sincsenek egyetértések, mert mondjuk mondok neked valamit, mondjuk még az északi államokban azt gondolják, hogy egy maszkírozott olyan felvétel, amin mondjuk egy kiskorú gyermek látszódik, és ez mondjuk csak egy animáció, akkor ez mondjuk nem minősül tiltott pornográf feltételnek. Míg mondjuk Németországban azt mondják, hogy hát azért ez nem éppenséggel így van, mert hogy ugye magát, azt a fajta jogellenes magatartást, vagy azt a részét, hogy mondjuk mi az, amire kényszeríti, vagy milyen irányba tartja mondjuk a felhasználót, azt mondjuk csak megerősíti. Tehát ezzel csak azt akartam neked mondani, mert hogy így elmenjünk a szerzőjogtól, hogy ez nagyon-nagyon sokrétű, hogy hogyan kezdenek egy AI-t szabályozni, és ezért is van a végén az, hogy ez nagyon-nagyon sok egyeztetés után a végére odáig jutottak, hogy különböző kockázatokba sorolták be az AI-okat. Tehát, hogy vannak mondjuk a deepfake-ek, amiről már mindenki hallott, amikor ugye az volt a legnagyobb védendő cél és érték, hogy mondjuk nem tudom én, akármelyik állam fővel, az arcával és a hangjával ne lehessen mondjuk hisztériát kelteni egy 2 másodperc alatt megvágott videóval. Ugye ezeket különböző kockázatokba sorolták. Vagy mondjuk ott vannak mondjuk azok a fajta AI-ok, amik mondjuk a hitelezésnél mondjuk megállapítják mondjuk az adózói képességedet, vagy amikor mit tudom én elmész valahova dolgozni, és munkavállalóként megállapítják azt, hogy mondjuk te alkalmas vagy-e, vagy egy munkára, vagy sem. Tehát ők ezekkel foglalkoztak alapvetőleg, és nem azzal foglalkoztak, hogy időközben becsúszott egyébként a ChatGPT, meg mondjuk az OpenAI-nak ugye aztán utána többfajta ilyen mutációja, hogy így mondjam, egyáltalán nem gondolkoztak abban, hogy a chat alapú modelleknek a jogi szabályozásával foglalkozni kell. És most egyébként egységesen az az álláspont, hogy valójában egyébként annyira erős gyökerű az európai rendszerben a szerzőjogi védelem, a személyethez fűződő védelem, hogy ezeket nem is kell, tehát nem kezdenek el újabb jogszabályokat alkotni, hanem azt mondják, hogy horizontálisan ezek a szabályok tökéletesen lefedik azt, hogyha valami probléma van, lehet vele igényeket és jogokat érvényesíteni.
Tehát, hogyha akkor maradunk ennél az egyszerűsített DJ metaforánál, akkor vegyünk két gyors példát, amin keresztül egy picit alkotóként, vagy alkotói szemszögből, meg aztán mondjuk céges szemszögből is meg tudjuk a jelenlegi helyzetet vizsgálni, mert ha jól értem, akkor azt mondod, hogy kvázi ez tiszta sor, az alkotó, ha én valamit alkotok, Midjourney-be, DALL-E-be, ChatGPT-be, legyen a szöveg, videó, zene, bármi, akkor van rá alkalmazható jogi megoldás, és akkor valamilyen módon azt valahogy emberhez vissza fogják kötni az Európai Unióba, ha jól értem. Ez az egyik, amiről beszéljük, a másik pedig ezután, hogy mi van akkor, hogyha én valaki másnak gyártok pénzért, és ez egy szolgáltatás, marketingügynökség, szövegíró, videós, bármi vagyok, és AI túlokat alkalmazok, de maradjunk először annál, hogy én egy magánalkotó vagyok, aki szeret művészkedni.
Alapvetőleg onnan kell elindulni, hogy azért teljesen mindegy, hogy Amerika miben gondolkozik, meg Kína miben gondolkozik, vannak nemzetközi egyezmények, amik már a 60-as évek óta épeznek, és ezt senki nem fogja átlépni. És ezeknek az egyezményeknek alapvetőleg az a gyökere, hogy az elsődleges elismerés és az elsődleges feltételezés az mindig az, hogy csak az ember hozhat létre szerzőjogi alkotást. Miért? Mert hogy azért abban egyetértés van a nemzetállamok között, hogy az a kreatív emberi tevékenység, amit mondtam az előbb a szerzőjog vonatkozásában, hogy az egyediséged, az, ahogy te kifejezed magadat, a gondolataid, az érzésed, az egész történeted benne van abban, amit létrehozol egy szerzői műben, az mindig akceptálva van, tehát az mindig hozzá tartozik. És pontosan ennek okáért, mert hogy ebből indulunk ki, ezért az alap elgondolás az az, hogy szerzői művet csak ember tud létrehozni. Tehát a gép által létrehozott szerzőjogi tartalom az alapvetőleg kizárt egyelőre. Ugyanakkor megjelenik egyébként időközben elég sok olyan jogeset, ami azt mutatja, hogy azért ebben engednek. És most már egyébként az európai jogi szabályozási rendszerben is, amik most már jönnek, mint jogesetek, azt lehet látni, pont az átdolgozásra, hogyha visszamegyünk, hogy promptoltál te annak idején, amikor ezt a szerzőjogi tartalmat létrehoztad? Mert hogy baromira nem mindegy, hogy te eszközként használod-e az AI-t. És ugye erre vannak olyan esetek, ami egyébként Kínában egyébként volt a Lilió ügy, ami talán az volt az első, amit így egységesen lehetett ismerni, hogy 150 promptnak a megadásával hoztak létre egyébként egy fényképészeti alkotást. Ha valaki valaha promptolt, akkor pontosan tudja, hogy 150 promptot úgy megírni, hogy egy ténylegesen értékelhető fénykép legyen belőle, az azért kicsit több idő, meg több erőfeszítést igényel, mint lenyomja mondjuk a kamerán mondjuk egy kioldó gombot. És egyébként a jog elkezdi ezt akceptálni, abban az ügyben azt mondták, hogy a 150 prompt már elég volt ahhoz, hogy el lehessen ismerni mi szerzőjogi alkotásként, tehát hogy azt gondolja erről a szerzőjog, és most már az európai joggyakorlat is egyre inkább ebbe az irányba mutat, hogyha az a fajta beletett tudás és ismeret sokkal több, és ezért az eszköz gyakorlatilag csak olyan, mint az ecset a kezedben, akkor akár lehet arról is beszélni, hogy az AI által létrehozott létrehozott tartalom, a szerzőjogi alkotás lesz. Na most ez nem azt jelenti, mert ugye ilyenkor szoktak megijedni a grafikusok és a kreatív iparának a szakemberei, hogy akkor úristen, akkor innentől kezdve akkor mindenki akkor az ő szakmájukra tör. Egyáltalán nem erről van szó, mert hogy ugye azért az, hogy valakiből grafikus lesz, azért ahhoz kell egy meglátásmód. Na most eddig is volt olyan, hogy fölment a YouTube-ra és egy tutoriálnak a segítségével összepattintott egyébként egy logót, úgyhogy itt nem változik semmi, csak annyi, hogy ahogy te szoktad mondani, egy svájci bicskát kap a kezébe egyébként a kreatív alkotó. Tehát akinek tehetsége van, az gyorsabban, pontosabban, sokkal szélesebben, sokkal több lehetőséggel fog tudni létrehozni egy szerzőjogi alkotást, de hogy ugye, amit kérdeztél ugye a második részben, hogy de hogy mit mond erről az AI? Tehát, hogy mit mond arról, ugye alapvetőleg az AI jogi szabály. Nem lehet egyértelműen kimondani azt, hogyha te azt a 150 promptot létrehozod, akkor biztos neked is szerzőjogi alkotásod lesz. Egyszerűen azért nem, mert hogy amikor te alkotsz ezekben a terekben, nem tudod, hogy valójában az AI miket húz be oda. És a legnagyobb probléma egyébként pontosan ezzel van, tehát ez amikor visszanyal a fagyinak az esete, hogy ugye ezeknek az AI-oknak a működéséhez azt mondták, hogy azért, hogy tanuljanak, azért, hogy minél jobban tudja segíteni a te munkádat, azért rá lehet ereszteni mindenféle fajta adatbázisra, mindenféle fajta adattartalomra, amit ő éppenséggel megtalál a neten. Ugye attól eltérően, hogy melyik nyelvi modellről vagy csetalapú modellről beszélgetünk, van amelyiknek, nem tudom én, a 2000-es évekig nyúlik vissza az adatbázishoz való hozzáférése, van amiben sokkal kevesebb, sokkal régebbi időre. De ugye a jog ezt megengedi neki, hogy akkor ő ebbe tudjon lubickolni, hogy így mondjam, és akkor úgy oldották meg az AI-ek, tehát ezekről a nyelvi modellekről, hogy azt mondták, hogy oké, akkor ők egy külön kategória, és azok, akik fenntartják ezeket a programokat, azoknak viszont köteles az általános szerződés kötési feltételeikben feltüntetni, hogy ők nem szavatolnak azért, hogy valakinek a szerzős iparjogi jogait közben sérted-e. Vagyis mindig az, aki a szerző, ugyanúgy, mint hogyha kiállna, nem tudom én, az utcasarokra, és meghallana, hogy a másik utcasarkon valaki egy verset elmondott, ugyanúgy felelőssége az a fajta döntés, hogy így mondjam, hogy eldöntse, hogy akkor most ő ténylegesen a saját neve alatt ad ki egy szerzőjogi alkotást, hogy ezt valóban ő találta ki, azaz az ő agyának a szüleménye, eredeti, ugye ezt jelenti a szerzőjogban ez a szó, tehát nem szolgai mása valakinek, és ez az ő dolga, hogy ezt lekutassa, megnézze, adatbázisokban ellenőrizze, és nem tudom, mi minden más csinál. Hogy a grafikusokat védjem egyébként, vagy hogy megnyugtassam, vagy akár a kreatív iparának a szakembereit, meg egy picit talán eltántorítsam a jó népet attól, hogy használjunk például logó generáló szoftvereket, azokkal az a probléma, én is csináltam rá egyébként kutatást, hogy egyébként elmondja a legtöbb ilyen logó generátor, hogy nem tudja garantálni azt, hogyha te valamit kérsz, akkor mondjuk ő nem fogja a Coca-Cola-nak a színét, a Pepsi-nek az ábráját, és a tejdoboznak a nem tudom én forma tervét mondjuk behúzni oda. Mert egyszerűen nincs erre lehetősége. Tehát ott még nem tart egyébként ez az AI, hogy mondjuk bizonyos adatbázisokat, ugye ez a következő ugrás az AI korszakváltásban, hogy bizonyos adatbázisok előtt ugye vakká teszi az AI-t, hogy erre ne lehessen átfutni. Mondom, nekem is volt olyan kutatásom, ahol simán be tudtam húzni közel 400 forma tervet a Coca-Cola vonatkozásában, én akartam egy logót létrehozni. Na most mondhatja ezt az egyszerű felhasználó, de hát könyörgöm, ezt nem fogja tudni a grafikus sem. Igen, ám, de hogy a szerzőjogi jogesetek egyértelműen abba a gondolatba vannak benne, és ezen nem fog változtatni az AI sem, hogy amikor kezünkbe veszünk két darab művet, hogy az egyiket ez hozta létre, a másik meg az, egyszerűen látható szakértői véleményen meg lehet állapítani, hogy vajon látta az egyiket vagy sem az, aki létrehozta. Tehát az, hogy valakinek van egy egyéni gondolata, az nem ugyanúgy fogja azt a szint használni. Nem ugyanúgy fogja, nem tudom én, kanyarintani azt a betűtípust, vagy nem tudom én micsodát, és ebben bízik egyébként a jogalkotó, hogy itt felnőtt, felelős 18 éven felüli emberek vannak, fel tudják mérni, hogy mi a kockázata annak, hogyha használnak egy ilyen eszközt, és nem mindegy, hogy ezt mondjuk inspirációs céllal teszik, amit egyébként nagyon sokan tesznek, hozzáteszem helyesen a kreatív iparákban is, meg mindenhol máshol, vagy pedig ténylegesen csak arra használják, hogy megspórolják azt az időt, meg azt az energiát, vagy ne adj Isten, elfedjék azt, hogy mondjuk mennyire van tehetségük ehhez az egészhez, és csak úgy dobják piacra, mint hogyha ez valójában az övék lenne. Tehát így lehet azt visszavezetni ebből a logikából, hogy lehet használni, akár lehet belőle szerzőjogi alkotás is, de hogy ugyanúgy szavatol érte az, aki létrehozta a felhasználóval szemben, aki ezért pénzt fizet, hogy ez ténylegesen az ő műve, és nem másé.
Hú, Ez egyszerre hangzik nagyon egyszerűen és letisztultan, és egyszerre hangzik úgy, hogy ebből még nagyon sok gondunk lesz, úgyhogy az időnk lejár, tehát most nem nagyon fogjuk tudni ezt tovább boncolgatni. Azt viszont megígérem, hogy ha neked is van kedved hozzá, Ágota, akkor bizonyos területeken, vagy akár még erre a konkrét területre is, hogy akár hír kapcsán, vagy valami szabályozás, vagy új fejlemény történik, akkor mindenképpen visszatérünk. Dr. Círják Nagy Ágota szerzői és iparjogra specializálódott infokommunikációs szakjogász volt a vendégünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, biztosan fogjuk folytatni. Köszi szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm, Gábor, a lehetőséget, és további szép napot mindenkinek.